Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A reformáció második nemzedékének kétségkívül legjelentősebb alakja, a svájci irányzat Zwingli nyomába lépő meghatározó teológusa, egyházszervezője és lelkipásztora, a hitújítás máig a nevét viselő ágának megteremtője, Jean Calvin, magyar névhasználat szerint Calvin János volt. Bár honfitársai közül nem ő volt az első, aki csatlakozott a hitújítás korábban erősen német kötődési mozgalmához, lényegében neki köszönhető, hogy az új hit a francia nyelv és kultúra közegében is nagy súllyal megjelenhetett, hogy rövidesen a német reformáció riválisaként, Zwingli svájci reformációjának örököseként Európa jelentős részében megkezdhesse a maga diadalútját. Calvin tehát francia volt, az ország északi részén fekvő Pikárdia szülötte, aki 1509-ben Noyon városában látta meg szülei második gyermekeként a napvilágot. A család, amely eredetileg a Coven nevet viselte, generációkon keresztül a Noyon melletti kisfalu Pont-l'Évêque révészeiként szolgált. A társadalmi ranglétrán a reformátor apja, Gérard Coven lépett feljebb, hiszen ő már tanult ember, jogász volt Noyon városának polgára, a helyi püspök és a káptalan jogtanácsosa és jószág kormányzója, felesége pedig a kortársak által szépnek és jámbornak is tartott Jean Lefranc, tehetős vendéglős családból származott. A kis Jean Coven gyermekéveiről, a reformátor Johannes Calvinus vagy Jean Calvin nevét csak felnőtt korától a humanisták szokásait követve használta, igen keveset tudunk. Szülei papnak, később a társadalmi karrier reményében őt is jogásznak szánták. Kezdetben egészen 1523-ig Noyon városi iskolájában tanult, tanulmányai költségének fedezésére pedig apja serdületlen laikus létére, egyházi kapcsolatai révén 1521-től egy kápláni javadalmat szerzett neki. A szülők 1523-ban döntöttek úgy, hogy a fiút magasabb tanulmányok végzésére Párizsba küldik, ennek pedig az egyetem presztízse mellett az akkoriban Noyonban prusztító pesti sárvány is oka lehetett, hiszen így tudták eltávolítani a veszély elől. Calvin 5 esztendőn keresztül 1528-ig maradt Párizsban, ahol az első években a Montaigu kollégium növendékeként nem csupán a magasabb tanulmányokhoz nélkülözhetetlen bölcseleti stúdiumokat végezte el, hanem humanista műveltségét is gyarapította. Közben 1527-től tanulmányai költségének fedezésére a korábbi kápláni javadalmat egy jövedelmezőbb plébánosira cserélte fel. Mindez a kor szokásainak megfelelően amolyan ösztöndíjnak volt felfogható, bár annyi kötelezettséggel azért járt, hogy birtokosának noha laikus maradt tonzúrát, és a klerikusoknak előírt öltözéket kellett viselnie. Apja kívánságának megfelelően, aki ekkor már nem a papi, hanem a jogászi pályát látta fia számára a boldogulás alkalmas útjának, 1528 és 31 között Calvin Orléans és Bourget egyetemén jogi tanulmányokat folytatott, közben pedig a klasszikus görög és több élő nyelvvel sajátításával foglalkozott. Az az egyebek között az egyház belső megújulását is szorgalmazó értelmiségi kör, amely szellemi tájékozódását meghatározta, Erasmus iránt rajongott, és a jeles francia humanista Lefebvre d'Etaples intellektuális befolyása alatt állt. Mivel a német reformáció eszméivel már korábban megismerkedett, Calvin ekkor már autodidakta módon belekostolt a teológiai stúdiumokba is, és egyre inkább a szentírás tanulmányozása felé fordult. Rövidesen, 1531-től már ismét Párizsban volt, mint a Collège de Montaigu növendéke és lakója. Feltehetően itt kötelezte el magát végérvényesen a reformáció ügye mellett, és került kapcsolatba a Franciaországban még csak titokban szerveződő protestáns közösséggel. Amennyire tudjuk, a hitújítás melletti végleges döntése ezekben az években egy hosszú lelki-szellemi érlelődés folyamatában, nem pedig, mint Luther esetében, valamilyen egyszeri megtérési élményben született meg. bár később egy helyen azt írta, hogy egy hirtelen megtérés által Isten leigázta és engedelmességre kényszerítette szívemet, mégis inkább az a valószínű, hogy a reformáció ügye mellé állását és egész érdeklődésének a teológia felé fordulását a racionális mérlegelés hosszú folyamata előzte meg, amelynek végpontjához 1533 második felében jutott el. Ám ebben az időben még nem reformátor, hanem az új eszmék és az antikultúra iránt vonzódó humanista értelmiségi, amit az is bizonyít, hogy 1532-ben megjelenő első munkájában Seneca de Clementia a könyörületességről című művét kommentálta. E saját költségén megjelentetett és feltűnést még alig keltő munkában nyoma sincs a reformáció iránti elköteleződésnek, viszont már megmutatkozik benne a szerző kiváló nyelvi, írói képessége, elegáns stílusa, világos érvelésmódja. Színvallásra döntésre végül egy 1533. novemberében bekövetkező esemény késztette. Ekkor a Sorbonne rektora, a tudós orvos Nicolas Cop egy olyan tanévnyitó beszédet olvasott fel az egyetem nyilvánossága előtt, amely lényegében kiállás volt a reformáció szellemisége mellett. Az előzményekhez tudni kell, hogy a Párizsban ekkor már szerveződő és hangját is hallató reformátori kör mögött, amelynek alig hanem már Calvin is tagja volt, támogatóként a Navarrai Margit, a király nővére állt, ami erős politikai jelentőséget kölcsönzött a hitújító mozgalom ezen kezdeményének. A rektori beszéd állást foglalt a reformációval rokon szembező tanárok és diákok üldözése ellen, hangoztatta az egyház belső reformjának elodázhatatlanságát, fő teológiai tézisként pedig az egyedül a hitáltali megigazulás elve mellett állt ki. Ebből botrány támadt, hiszen első Ferenc francia király, aki erős kárörömmel szemlélte a Luther fellépése nyomán fő ellenfelének, 5. Károlynak a birodalmában támadt zűrzavart, Róma hatalmát pedig maga is korlátozni kívánta a francia egyház felett, az állam rendjét és az uralkodói hatalmat látva veszélyben szigorú intézkedésekkel igyekezett gátat szabni a reformátori eszmék terjedésének országában. A botrány kirobbanása után felmerült a gyanú, hogy a rektori beszédet legalább részben Cobb barátja, a fiatal Calvin fogalmazta, így mindketten jónak látták, ha egy időre elhagyják Párizst. Cobb szülővárosába, már a reformáció oldalára állt Bázelba ment, Calvin pedig rövid ideig egy kanonok barátjánál, majd Navarrai Margit hercegnőnek a vidéki udvarában Nerakban talált menedéket. Teológiai tárgyú írásokat saját neve alatt még itt sem adott közre, de mások számára írt prédikációkat, közben pedig intenzív bibliai tanulmányokba kezdett, és ekkor érlelődött meg benne az a szilárd meggyőződés, hogy Isten őt a maga szolgálatára, az evangélium hirdetésére rendelte. 1534 elején rövid időre visszatért szülővárosába Noyonba, ahol lemondott korábban élvezett plébánosi javadalmáról, majd Orléansban tartózkodott, ahol megírta és immár saját neve alatt kiadta első Pszichpannichia, azaz a lélek szendergése címet viselő, az újra keresztelők ellen írott teológiai értekezését, amelyben már jól felismerhető későbbi Isten és Szent Háromságtani, kegyelemtani és ekléziológiai nézetei, a katolikus egyházzal és annak tanításával való nyilvános és végleges szakítás azonban még nem fogalmazódik meg. Bár ez az útja az ellene kiadott elfogató parancs miatt nem volt kockázatmentes, de még egyszer visszatért Párizsba is, hogy a doktorátus megszerzésével lezárja jogi tanulmányait. A párizsi út egyben alkalom volt arra is, hogy személyesen találkozzon az általa élesen elutasított antitrinitárius eszmék fő képviselőjével, a spanyol orvossal, Szervé Mihályjal. Valami miatt azonban ez a találkozás kettejük között ekkor még nem jött létre. Ugyanebben a számára különösen mozgalmas esztendőben halt meg apja, akinek kedvéért tartott ki eddig a jogi tanulmányok mellett, most azonban végleg eldöntötte, hogy szakít justícia szolgálatával és autodidakta módon további teológiai tanulmányokba kezd. Időközben új kihívás elé is került. Unoka testvére, Robert Olivet Town, aki az Alpokban meghúzódó francia ajkú valdensek felkérésére 1532-től dolgozott a Biblia eredeti nyelvű héber és görög szövegei alapján a Szentkönyv francia nyelvre való átültetésén, őt kérte fel a kiadás előszavának megírására. Calvin útjának következő állomása már protestánsá lett, a francia határokon túlfekvő, számos francia menekültnek, az új hitre tért értelmiségieknek menedéket adó Bázel városa volt, ahová politikai menekültként Martinus Lucianus álnéven érkezett. Calvin érkezése után röviddel a városba jött a már öreg beteg kiábrándult, a halálra készülő Erasmus is, ám nem tudunk arról, hogy ők ketten találkoztak volna. Calvin Bázelben szembesült azzal a francia protestánsokat érő váddal, hogy az evangéliumi mozgalmat valójában nem vallási célok, hívő meggyőződés, hanem sanda politikai szándékok a francia állam és társadalom rendjének megzavarása vezérli. Ez érlelte meg benne azt az elhatározást, hogy önálló, rendszerező műben foglalja össze az általa és eszmetársai által vallott hit lényegét. Így született meg az Institutio Christiane Religionis, a keresztény vallás rendszere címet viselő dogmatikai főműve, pontosabban annak első 1535. augusztusában megjelenő kiadása, amelyet további kibővített és átdolgozott változatok követtek az ezután következő két évtizedben. Emű már jól mutatja Calvin később alaposabban is kidolgozott rendszerét. Hat része közül az első a törvényről, a második a hitről, a harmadik az imádságról, a negyedik a szentségekről, az ötödik a hamis, a katolikus felfogás szerinti szentségekről, az utóbbi pedig a keresztény szabadságról foglalta össze a szerző nézeteit. A Calvin által szem előtt tartott célközönség a szorongattatásban élő francia protestánsok közössége volt, de hamarosan francia és más fordításokban is hozzáférhetővé váló munkája rövid idő alatt már széles körben olvasottá vagy éppen vitatottá vált, és komoly tekintélyt, hírnevet kölcsönzött szerzőjének. Közben maga Calvin a mű korrektúrájának elkészülte után Itáliába utazott, Ferrarába. A város hercegnője, Navarrai Margit unokatestvére maga is rokon szenvezett az új hittel, és udvarába számos francia száműzöttet, menekültet fogadott be, akik között, egyebek között ott volt a neves költő Clément Marot is. Calvin itteni tartózkodása azonban nem tartott sokáig, mivel közben megjelent egy királyi édiktum, amely a nézeteiket hat hónapon belül visszavonni kész vallási okokból száműzöttek számára lehetővé tette a hazatérést. Calvinnak esze ágában sem volt megtagadni nézeteit, ám kihasználta a félesztendős moratóriumot. 1535. júniusában ezúttal utoljára Párizsba ment, ahol elrendezte családi ügyeit, testvérére bízva a közös vagyon feletti rendelkezés jogát, a következő hónapban pedig útra kelt, hogy Franciaországot elhagyva és egyidőre megállva ismét Bázelben, a birodalom területén fekvő, a reformáció erős bástyájának számító Strasbourg városában keressen új lakhelyet magának. Terve azonban az ismét kirobbanó francia-német háború miatt késedelmet szenvedett. A harcok okán kerülőre kényszerült svájci területen. 1536. július 13-án átutazóban érkezett meg az ekkor már a reformáció Zwingli-féle irányzatához csatlakozott városba, Genfbe, ahol a város egyik lelkésze, korábbi ismerőse, eszmetársa, az ugyancsak francia menekült Guillaume Farel fogadta. Genf tehetős és gazdag kereskedő és polgárvárosa ebben az időben sajátos helyzetben volt. Maga a település a nevét viselő tó szegletében feküdt. Franciaország, Savoya és a svájci államszövetség határán. Püspöki székváros volt. Hosszú idő óta a püspök és a városi tanács hatalmi viaskodásának színhelye. Genf közjogi értelemben városállam volt, hiszen nem tartozott a francia korona alá, de nem volt része a svájci kantonok uniójának sem. Önállóságát még leginkább a savoyai hercegségtől kellett féltenie, amelynek urai a várost a maguk birtokának tekintették, bár hatalmi igényeiket többszöri próbálkozás ellenére nem tudták érvényre juttatni. Magában a várost irányító tanácsban és a tehetős polgárok között két párt volt, az egyik Savoya felé húzott, a másik a svájci városok szövetsége Bern, Basel, Lausanne, Zürich felé tájékozódott. Az 1520-as évek második felében a város a savoyai hercegek ellenében szövetségre lépett Bern és Basel városával, és ekkor érkeztek az első újhitű prédikátorok, luteránusok és zwingliánusok, közöttük egy berni menlevél birtokosaként Farrell is a városba. 1534-re a hitújítás támogatóinak pozíciói megerősödtek a városban és a tanácsban is, a szövetséges Bern pedig az általa kínált minta szerint szorgalmazta a helyi egyház megreformálását. 1534 elején a régi és az új hit hívei között egy botrányba fulladó nyilvános vitára került sor, az esztendő derekán pedig a püspök papjai zömével együtt elhagyta a forrongó várost, és székhelyét francia területre a közeli Annecybe helyezte át, amely máig is otthona a Genf katolikus püspökeinek. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a katolikus Savoya haddal támadta városra, ezt a beszedelmet pedig csak a már protestánssá lett svájci kantonokkal kötött szövetséggel lehetett elhárítani, ami egyben azt is jelentette, hogy Genf most már hivatalosan is a reformáció táborához csatlakozott. Ezek után a város lelkészeként és a tanács egyetértő támogatásával Guillaume Farrell és munkatársa Pierre Viret igyekezett megszervezni új szellemben a hitéletet, kidolgozni a svájci modellhez közel álló egyházi rendtartást. Azok a polgárok, akik ragaszkodtak a katolikus hagyományokhoz, folyamatosan távoztak a Genfből, a helyükre viszont számos idegen, főképpen francia menekült száműzött érkezett. A magisztrátus 1535 elején deklarálta a városállam függetlenségét és a svájci protestáns kantonokhoz fűződő szövetségét, május 25-én pedig Farrell javaslatára a tanács úgy döntött, hogy idézem, ettől kezdve az evangélium törvénye és Isten igéje szerint fognak élni véget vetve minden pápista visszaélésnek. E döntés megszületése idején azonban még nyitott kérdés volt, hogy mit is jelent az evangélium törvénye és Isten igéje szerinti élet Genf városa számára, az Isten tiszteleti rend, a gyülekezeti élet, a politikai, közjogi berendezkedés tekintetében, hiszen mást gondoltak erről az egyszerű polgárok, mást a tanács, és mást a messze földről érkezett idegenek, menekültek. Farrellre és munkatársaira várt a feladat, hogy a mindennapokban is bevezesse a reformációt, ehhez azonban segítségre volt szükségük. Éppen ezért jött kapóra nekik Calvinnak a városba érkezése, aki látogatását rövidre tervezte, de a dolog másként alakult. Farrell maradásra bírta, a városi tanács pedig augusztusban városi lelkészi tisztségbe, a székesegyháza lektori állásába és a vallástudomány tanítójának feladat körébe iktatta be, egyben megbízva azzal, hogy készítse el Genf egyházi rendtartását, a szószékről pedig fogjon hozzá Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levele magyarázatához. Kedves hallgatóim, Időnk ezzel lejárt, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.